A telefonon a túlsó végén Pletcher Tamás, az Erste befektetési ZRT gáz- és olajipari szakértője. Szervusz Tamás, jó reggelt! Ugye hét eleje óta riogatjuk, hát nem riogatjuk, csak mondjuk a hírekben, hogy bizony a hét második felében sarkvidéki hideg érkezik Magyarország fölé, így a csütörtök, péntek viszonylatban akár Budapesten is megismerkedhetünk a mínusz 10 fokos hőmérséklettel, de lesz az országban olyan pont, ahol bizony közelítünk a mínusz 20 fokhoz is. Teljesen logikus a kérdés, hogy hogy állunk gázkészlettel, hogyha mondjuk ez több napig tart akár, mint ahogy ezt prognosztizálják, lesz a probléma?
Jó reggelt kívánok! Hát probléma nem valószínű, hogy lesz. Jelenleg egyébként a magyar tárolói töltöttség az 52% körül van, ami február közepén azt gondolom egy nagyon magas érték, tehát igazából ez még a legnagyobb hidegek ellenére is bőven ki fog tartani a fűtési időszak végéig, úgyhogy nem fogunk fázni. Egyébként annyit erről a hideg időjárásról, hogy Európa északi részén, tehát Skandináviában, illetve Németország és Lengyelország területén már napok óta nagyon komoly hidegek vannak, tehát ez a hideg levegő fog ugyanáll hozzánk is betörni. Ilyenkor nyilván a gázfogyasztása nő az országnak, és ahogy nézem például a tárolói kapacitások csökkenését, általában ha jó hideg van, akkor azért napi 35-40 millió köbméterre is csökken. Ez a jelenleg mintegy 2,6 milliárd köbméteres betárolt mennyiség.
Ugye hát eddig a tél azért bohóckodott, lássuk be, tehát igazából komoly hideg különösebben nem volt még, úgyhogy ahogy mondod is, attól nem kell tartani, hogy bármi gond lenne az ellátásban. Mi a helyzet az árak tekintetében?
Az árak idén meglepően magasak, ugye erre nem számítottunk azért korábban, főleg a nyári időszakban, amikor még 3-4 euró per megawattórás árakat is lehetett az azonnali piacon Európában látni. Most ez az azonnali piaci ár közel 20 euró per megawattóra, de január elején, amikor ugye már volt egy komolyabb hideg, akkor ugye 26 euró per megawattóráig ugrottak az európai azonnali árak. Tehát egy jelentős áremelkedés zajlott le Európában is, egyébként a világ többi részén is, különösen Ázsiát kell kiemelni, ahol ugye hihetetlen hidegek voltak az idei évben, ott nagyon komoly, még az európaihoz képest is nagyobb áremelkedés történt földgázfonton.
Na most ez nyilván időszakos, mert télen, amikor ilyen nagy hideg van, akkor természetszerűleg megugrik a fogyasztás, nyilván ez az árakban is látszik, de azért, hogyha picit hosszabb távrat nézünk vissza, illetve kicsit előre, akkor mit lehet prognosztizálni?
Én azt gondolom, hogy a földgáz alapvetően a következő 2-3 évben egy emelkedő trend mellett fog kereskedni. Ennek az az oka, hogy egyrészt a földgáz kereslet viszonylag gyorsan nő, tehát így az elmúlt 10 év átlaga is globális szinten közel 3%-os növekedés volt évente a fogyasztásban. Másrészt hát az utóbbi évek beruházásai azok viszonylag alacsonyak voltak az olaj- és gáziparban, ez pedig azt vetíti előre, hogy a kínálat sem lesz annyira dinamikusan bővülő, mint amire számítani lehet. Tehát ez összességében egy áremelkedést hoz magával. Gyakorlatilag a világ egyébként a földgázra úgy tekint, mint egyfajta átmeneti anyagra, ami az energia átalakulásnak egy nagyon fontos része, különösen az áramtermésben van nagy szerepe, ugye a megújuló mondjuk napelemek, illetve szélerőművek mellé egy nagyon fontos kiegészítő szerepe van a földgáznak, ezzel lehet akkor is áramot termelni, ha éppen nem fúj a szél, vagy nem süt a nap.
És annál is inkább, mert ugye, ha jól tudom, de ezt majd nyilván megerősíted, avagy cáfolod, hogy azért földgáz vagyon tekintetében azért nem áll rosszul az egész föld, ha úgy nézem.
Ez pontosan így van, tehát földgázból több száz évnyi készlet van a föld alatt, ráadásul a kőolajhoz képest sokkal jobban elszórt ez a vagyon, tehát gyakorlatilag a földgáz szint a világ összes részén található, kitermelhető mennyiségben. Szemben mondjuk a kőolajjal, ahol a bizonyított készleteknek közel 70%-a az arab-öböl térségében van. Tehát a földgáz ilyen szempontból egy sokkal demokratikusabb energiahordozó, ha ezt lehet mondani.
Mi ennek az oka egyébként? Mi a különbség? A kőolajról az ember azt tanulja az iskolában, hogy ugye a föld régmúltjában élő állatok ugye elhullanak, és akkor ugye gyakorlatilag ez termelődik újjá, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak. Ilyen szempontból a föld, hogy mondod, hogy mennyire sokkal kiegyenlítettebb a földgáz lelőhelye. Magyarország is rendelkezik viszonylag komoly tartalékokkal, csak ugye nagyon mélyen, tehát hogy ezért sem feltétlen termelnek még, de hát beljött majd az idővel. Szóval mi a különbség a kialakulás tekintve a két nyersanyag között?
Én úgy tudom, hogy kialakulás tekintetében nincs jelentős különbség. Az, hogy ez pont így alakult, ez valahogy az anyatermészet véletlen játékának köszönhető, illetve talán annak is, hogy ugye a földgáz esetében rövidebb szénláncokról beszélünk, ezekből jóval nagyobb mennyiség keletkezett a földtörténet során. A kőolaj valamelyes hosszabb szénláncú molekulákból áll, ezeknek emiatt az előfordulása talán valamelyest kevesebb. Ez együtt tény, hogy mondom, földgázból jóval nagyobb mennyiség van, főleg kitermelhetői oldalról, illetve ez sokkal jobban, ahogy mondtad is, el van szórva a világban, tehát földgáz az szinte mindenhol van, és mindenhol kitermelhető. Ráadásul az új technológiák, például a pala repesztés és a frakkolásnak köszönhetően olyan rétegeket is meg tudunk, vagy tudunk termelni olyan rétegekből is, amelyeket korábban nem sikerült termelnünk. Ez tovább bővítette a lehetőségeket.
Ugye említett, hogy itt a beruházások volumene nem volt olyan mértékű, mondjuk, mint a kőolaj esetében itt az elmúlt 5-10 évet, ha nézzük. Mennyire diverzifikált, úgymond, a gázellátása például Magyarországnak?
Ebből a szempontból is jó hírek vannak, ugyanis láthatóan ez a diverzifikálás nő. Ugye ennek a legfontosabb eleme volt a közelmúltban ez a bizonyos horvátországi cseppfolyós földgáz állomás, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy Magyarországra is beszállítsunk cseppfolyós földgázt a világ minden részéről, akár Katarból, akár az Egyesült Államokból, ami elsősorban ugye szóba jöhet. Ezen kívül, ami még szintén fontos fejlemény az, hogy keleti irányban is épült egy új vezeték Románia fele, ami lehetővé teszi, hogy Romániából hozzunk át földgázt, illetve hát a közeli jövőben várhatóan délről is lesz egy új beszállítási pont Magyarország felé. Tehát ez mind azt mutatja, hogy Magyarország egyre jobban diverzifikál, és ez nagyon egyébként előnyös abból a szempontból is, hogy kereskedelmileg is Magyarország egy nagyon fontos közép-kelet-európai központja lesz, vagy már most az a földgáznak.
Mi az oka annak, hogy egy időben, ugye Magyarországon így a 90-es évek elején, 80-as évek vége, akkor jelentek meg a gáz üzemi autók, vagy legalábbis ugye hát ilyen hibrid autók, mert ugye benzinnel és gázzal is működtek, akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy ez lesz bizonyos szempontból a jövő, mert hogy környezetbarátabb, ráadásul olcsóbb, és sokkal nagyobb vagyon van belőle, mint hogy azt az előbb említettük. Ugye ez gyakorlatilag, ugye LPG gáz töltőhelyek vannak, de viszont nem nagyon terjedt el ez a technológia, vagy nem lett a mindennapok része. Miért?
Hát nem tudom, hogy ez elsősorban amiatt van, mert maga a kőolaj termékek ára nem lett olyan drága, ami megérte volna ezt a váltást. Tehát magyarul, ha a kőolaj termékek, tehát a benzin és a dízel üzemanyag ára az egekbe emelkedett volna, ebben az esetben előtérbe került volna akár az LPG, akár a sűrített földgáz, tehát a CNG meghajtás is. Volt egyébként 2008 körül egy olyan időszak Európában, ahol azért beindult ez a fajta fejlesztés, tehát például a 2008-as olaszországi autóértkeztéseknél a 10%-ot elérte már az LPG, illetve a CNG meghajtás aránya, de ez nem fejlődött tovább, pont annak köszönhetően, hogy időközben a kőolajára ismét olcsóbb lett, ez pedig a hagyományos benzines, illetve dízel meghajtást hozta ismét előtérbe.
Na, innen folytatjuk majd Precser Tamással, az Erste befektetés és ZRT gáz és olajipari elemzőivel. Zenélünk, utána IoT zóna hírek, majd közlekedési információk jönnek, 10-kor pedig friss hírek a reggeli.